örökkévaló Isten mennyei, édesatyánk, köszönjük neked ezt a mai estét, amikor eléd járulhatunk, és hihetjük azt, hogy itt leszel közöttünk, megszentelve együttlétünket, hiszen ahogy el szoktuk mondani, nincs értelme az együttlétnek, ha te nem vagy jelen. De mi hisszük, hogy ahogyan megígérte a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy ahol ketten vagy hárman az ő nevében összegyűlnek, ő ott van, és megszenteli az együttlétet úgy, itt leszel, itt vagy, és áldásodat árasztod ránk. Köszönjük ezt az egész hetet, köszönjük azt, hogy újból végig gondolhatjuk mind azokat a hit igazságokat, amelyeket elődeink felismertek visszatérve az egyedüli forráshoz hozzád, és azokhoz az eszközökhöz, amely a szent ige, a hit, amelyeket te mindig is hirdettél és tanítottál. Köszönjük, hogy egyedül kegyelemből van lehetőségünk arra, hogy az örökké valóságban veled találkozhassunk, és ez nem tőlünk van. Te ingyen adod mindenkinek a kegyelmet, amely a logikus, nagyszerű Isten egyetlen logikátlan cselekedete, mert nem érdemeink szerint ajándékozott, hanem azért, mert szeretsz bennünket. Köszönjük ennek a nagyszerűségét. Hadd köszönjük meg azt, hogy a világ számos országában szólhat a te igéd. Köszönjük azt, hogy ebbe a világba teremtettél bennünket, és ma is van igazsága annak az igének, hogy a világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. Hálás a szívem, hogy nincs vége a kegyelmi időnek, van még lehetőség, és arra bátorítasz bennünket, hogy ma, ha halljuk a te szavadat, meg ne keményítsük a szívünket, legyen nyitott a mi lelkünk és szívünk mind arra, amire bátorítani akarsz, ahogyan el akarsz indítani, ahogyan munkába akarsz állítani bennünket. Tégy alkalmas szolgálattevőiddé bennünket, áld meg a szent igét, ami ma fog szólni, és hagy higgyük azt, hogy a kegyelem harmatja át fogja hatni a mai mondandót, és hagy reménykedjünk abban, hogy ki megtalálja az ő számára megfelelő eledelt és üzenetet. Hagy köszönjük meg, hogy együtt vagyunk, hagy könyörögjünk mind azokért a helyekért, ahol ma szól a te igéd, hagy reménykedjünk abban, hogy áldást készítesz, hagy kérjünk mind azokért is, akik itt ezen a helyen megfordultak már, és ma ugyan nincsenek itt, de hihetjük azt, hogy a te igéd majd kellő időben meg fogja szólítani az ő szívüket. Abban reménykedve, hogy áldást tartogatsz a mi számunkra, hadd jöjjünk eléd a tőled tanult imádság szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Tovább megyünk a témánkban, ma a következő reformációbeli felismerés kerül terítékre, egyedül kegyelemből ez az egyetlen esély. Arról gondolkozik a program összeállítója, hogy ma egy egészen más világot élünk, ahol arra bátorítanak bennünket, hogy minél többet teljesítsünk, minél inkább bízunk abban a kvalitásban, amely kvalitás a miénk, és ismerjük fel önmagunkban azokat a lehetőségeket, amelyek bennünk rejlenek, és ez elegendő lesz a boldoguláshoz. Természetesen sehol nem mondja az örökkévaló Isten azt, hogy semmit se csináljunk, hiszen a Szentírás arra bátorít bennünket, hogy eredj el te rest, és nézd meg a hangyát, hogy hogyan dolgozik, azaz szükséges az, hogy mi is fölkeljünk, végezzük a dolgunkat, de tudnunk kell azt, hogy egyedül kegyelemből van minden, ami bennünket körülvesz, és ez az örökkévaló Isten jó indulata az emberiség irányába, az emberiség felé. Ma este DNS József lelkipásztor testvérünk fogja ennek a témakörnek a gondolatait kifejteni, az évféli kiáltás misszió lelkipásztora ő, és mielőtt az ő ige hirdetésére sor kerülne, énekeljük el a 326-os számú éneket a mi énekes könyvünkben, a 326-os számú, a Siessetek hamar lejár, kegyelme már régóta vár, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. És az éjféli kiáltás misszió énekeskönyvében pedig az 55-ös számú énekez. Majd az ige hirdetés után Csávás Imre testvérünket kérjük arra, hogy az ima közösségben vezessen bennünket, és azokat a gondolatokat, amelyek az ima közösség által fölvetettek, tehát a program összeállítói javasolnak nekünk ezekben a dolgokban, vezessen bennünket. Énekeljük el tehát az ige szolgálat előtt a 326-os számú ének mind a három verszakát.
Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlevőt ezen a mai istentiszteleti alkalmon, amely ugye az Allianz ima hétnek a harmadik alkalma, a harmadik estéje. A téma adott, 500 évvel ezelőtt zajlott le, illetve kezdődött a kereszténység történetének eddigi legnagyobb ébredési mozgalma, amelyet úgy ismerünk, hogy a reformáció. És tulajdonképpen az egyes napokon a reformáció alapigazságainak, alaptételeinek a közelebb hozására kerül sor. Ezek az alapigazságok, alaptételek, bár adott emberi személy fogalmazta meg őket, nem emberi bölcsességnek a terméke és a termékeit, az idézőjelbe teszem, hanem következnek a Szentírásból. A reformátor atyák elvi dolgai mögött ott volt a Szentírásnak az a könyve, amit római levélként ismerünk, és amit úgy szoktunk emlegetni, hogy a keresztény hit alapvető foglalat. Az első tétel egyedül Krisztus. Ahogy az adott korszakban mondották, az akkori közvetítő nyelvet használva, solus Christus. Miért ez a megfogalmazás? Azért, mert a római levél elénk tárja azt, hogy az ember önmagába egy nyomorult, egy bűnös valaki, aki megváltásra szorul. Pál úgy fogalmaz, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem. Tudjuk, hogy ki a szabadító, a megváltó, Jézus a Krisztus. Ezért az első alaptétel egyedül Jézus. De fölmerült az idő folyamán, és akkor is, ma is fölmerül. De honnét tudjuk ezeket? Miért lehetünk ebbe ennyire biztosak? Hát nem másból, mint Isten kijelentéséből, az írott igéből, a Szentírásból, a Bibliából. Ezért a második tétel a sola scriptura, egyedül az írás. És akkor a mai nap a harmadik tétel, sola gratia, egyedül a kegyelem. Mindkét kijelölt ígéről szeretnék szólni, elsőnek a rómabeli gyülekezethez írott levélből van megadva egy pár vers, a harmadik rész vagy fejezet 21. és azt követő verse. Felolvasom ezeket az ige verseket, igei mondatokat, és ehhez fogok gondolatokat fűzni. Most pedig a Tóra nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonságot is tesznek a Tóra és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Hát előjáróban azt kell mondanom, hogy nem egy új fordítást adtam elő, hanem megpróbáltam ragaszkodni Pálnak az eredeti gondolatához. Ugyanis mi keresztények ezt a bizonyos törvény szót, kifejezést nagyon sok esetben félreértjük. Amikor ez van leírva, hogy, illetve a fordítások ezt közlik, hogy törvény, akkor az adott író nem másra gondol, mint a Tórára, Mózes 5 könyvére. S meg kell azt mondanom, hogy ez a szó, szó szerinti magyar fordításban nem azt jelenti, hogy törvény, hanem szó szerint azt jelenti, hogy tanítás, útmutatás. Akkor felmerülhet, hogy tehát hogy jött be a legkülönbözőbb nyelvekbe, hogy úgy nevezik meg, hogy a törvény. Hát ebbe a ludasak idézőjével téve ezt a ludas szót, azok a rabbik, akik lefordították görög nyelvre a zsidók által akkor elfogadott szentnek tekintett könyveket, mert amikor ez a fordítás történt, akkor még a zsidó kánon, tehát az úgynevezett Héber kánon nem volt kész, később került rá sor, de nem akarok most történeti fejtegetésekbe belemenni, csak hogy így próbálom közelebb hozni. És ezek a görögül jótudó rabbik gondolkodtak, hogy milyen nevet adjanak Mózes 5 könyvének. És végül úgy döntöttek, hogy a Nomosz nevet adják, amely valóban szó szerinti politikában törvényt jelent. Mi van ennek a hátterében? Azt nézték, hogy hogyan gondolkodik a görög ember. A görög ember úgy gondolkodott, tudjuk, hogy a filozófia igazán ott élt, a bölcselkedés, hogy azt nézte valamiben, hogy miből áll lesz. Mint kívülálló személy természetesen nem érdekelte, más volt az elképzelése magáról a teremtés történetről is természetesen, de legkevésbé érdekelte Izrael története. Ami érdekelte belőle vagy megfogta, azok a rendelkezések, parancsolatok, tanácsvézések, amelyek a könyvben megtalálható, akkor adott volt az, hogy nevezzük ezt a könyvet törvény. De mit mondottam, ez tanítást, útmutatást jelent. Persze azért némi nem igazság van ebben, hogy lehet Mózes 5 könyvét törvénynek nevezni, mert valóban rendelkezések, parancsolatok, magyar kifejezések, tanácsvégzések sorából áll. Csak hogy úgy adatott meg, hogy úgy nevezzék meg ezt a könyvet, mint tanítást, útmutatást. Mi van ennek a hátterében? Nem szószaporítás kedvéért mondom ezt. Az, hogy ha valamit úgy fogunk fel, mint csupán törvényt, akkor az olyan amit ő úgy borzadott. Azért valljuk be, hogy a rendelkezéseket, pláne a módosításokat nem nagyon szeretjük bármilyen területen. De ha úgy tekintünk Isten tanácsvégzésére, parancsolataira, rendelkezéseire, mint ami tanítású, útmutatású szolgál a mi számunkra, akkor már teljesen másképpen áll a dolog. És ha jó vele gondolunk, ezek nem száraz törvények, ezek a mi jó előmenetelünket szolgálják. Nem akarok most egyetlen egy rendelkezést megvizsgálni. De ha például figyelembe veszük a legelső szociális jellegű rendelkezések, azok éppen itt találhatók meg ebbe az ötös könyvbe. És akkor ezután nézzük az első felolvasott igeversnek az első felét, most pedig a törvény nélkül, a tanítás, útmutatás, a Tóra nélkül jelent meg Isten igazság. Tehát nem úgy, hogy egy újabb könyv adatott, vagy az a könyv kiegészült, hanem úgy, hogy Isten szava Jézusban, a Krisztusban testet öltött. Amelyről bizonságot tesznek a törvény, a Tóra, a tanítás, az útmutatás és a próféták. Itt is meg kell állnom, bár olyan nagy hozzátenni való ehhez nincs. Amikor az adott korszakban a zsidóság ezt a két kifejezést használta, hogy Tóra és proféták, vagy a maguk nyelvén a Naivin, akkor ez alatt bibliai, tehát szentírási könyveket értett. Tehát félreértés az, hogy arra gondolunk, hogy itt magáról a prófétákról van szó. Nem. Azokról a könyvekről, amelyet a zsidóság prófétai könyveként tart szám. Jézus is így fogalmaz, amikor a szeretet kettős egy parancsolatáról beszél, mint egy alátámasztva, hogy amit ő elmond, szeretni Istent és szeretni az embertársat, az következik a Tórából, és következik a prófétáktól. Most pedig ezt az igazságát, Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. És itt egy kicsit meg kell állnunk. Az, hogy Isten bármi nemű igazságát magunkévá tudjuk tenni, nem következhet be egyedül csak hit által. Hogyha emberi elképzeléseink vagyunk, vagy emberi nagyságokra hagyatkozunk, akkor nincs részünk abba, hogy igazán Istenre akarunk támaszkodni. A hitnek az alapja nem más, mint maga a mi Úrunk Istenünk, Jézus a Krisztus által. Senki más. Sokszor szoktam mondani, hogy az a kifejezés eredetileg az feltétel nélküli ragaszkodást jelentett valamihez vagy valakihez. És tulajdonképpen a keresztény, a Krisztus hitnek ez az állaga, hogy én és te, kedves jelenlevő, feltétel nélkül tudsz-e ragaszkodni Isten kijelentéséhez, igéjéhez, szavához, beszédéhez. Különben elkezdél spekulálni, esetleg bölcselkedni, megkérdel másokat, ahelyett, hogy magát az írás tanulmányoznád. És akkor nézzük azt a sajátos kijelentést, amit Pál itt kimond. Nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségén. Nem volt egyszerű kimondani abba a korszakba se, és nem könnyű kimondani igazán ma se. Emlékszem rá, olyan gyakorlati jellegű példából mondta egy olyan lelkipásztor, aki már egy jó pár éve elment a Mindenélő útján, hogy az egyik biblia órán megpróbált olyan kötetlenül szólni, és éppen a bűn kérdéséről volt szó, és mondta, hát így kezdte a mondandóját valahogy, hogy bűnösek vagyunk. Erre mindenki bólintott. Tehát aláírta, igen, bűnösek vagyunk. De amikor úgy folytatta, de a Juliska néni, aki itt van köztünk, az is bűnös, akkor a Juliska néni és az ő barátai, barátnéi ezen nagyon kiakadta. Hát éppen miért kellett őt kipellengérezni? Hát pontosan a Juliska néni, hát neki nagyobb bűnei vannak, mint a másiknak. Azért mondottam el ezt, hogy bizony nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Különösen a magunk bűneivel számot vetni, vagy azt elismerni. Én azt szoktam mondani, hogy a másik ember életében, hogyha probléma van, a megoldási módozatot a zsebből tudjuk előhozni, de lehet, hogy nekünk is ugyanaz a problémák, de ugyanakkor saját magunkat már nem húzzuk elő. És természetesen ebből kifolyólag hiába van Isten dicsőségének is. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Tehát honnét jön a megigazítás? Krisztus Jézustól által. Hogyan? Ingyen. Mi által? A kegyelem által. Ezt nagyon értették az adott korszakban, mert hát ott mindenképpen tudni kell, hogy az első gyülekezetek népe, nem csak Izrael földjén, hanem a római birodalom területén, azok elsőrenden a zsidó valláshoz tartozó személyekből kerültek ki. Nem véletlen az, hogy amikor az apostol akár Pál ment a missziós útjára, és egy olyan városba ment, akkor első útja hová vezetett a zsinagógába. Nem csak azért, hogy az az ő népe volt, de a hitbeli alap már teljesen más volt, hanem azért, mert ők képviselték az adott korszakba az egyisten hitet. Hozzájuk könnyebb volt csatlakozni, sokkal nehezebb volt a sok isten hitbe, a bálványimádásba levő népekhez. És itt mondottam, ezt a kegyelem szót nagyon értették. Annál is inkább, hogy az eredeti zsidó nyelvbe, a héber nyelvbe, a Isten gyakorlati szeretetére és kegyelmére nincs is külön szó. Nyugodtan lehet úgy is forgani, hogy Isten kegyelmet gyakorol, lehet úgy is fordítani, hogy szeret minket. Nagyon értették. És természetesen nagyon is örültek ennek. Igen. A mi üdvösségünk, a mi jó előmenetelünk, az ingyen jön kegyelemből, ami mennyei atyánkon keresztül, Szent Fia Jézus a Krisztus által. Az egyik ének azt mondja, hogy bízd magad a nagy kegyelemre, mely gazdagon árad feléd. Én is ezt javaslom, hogy bízzuk magunkat Istennek erre a nyilvánvaló gyakorlati szeretetére, kegyelmére, amely életünknek minden idejében, akár veszik azt észre, akár nem, igenis gazdagon állott felé. És akkor nézzük meg még az első korintusi levélből a 15. rész vagy fejezetnek a 10. versét. Amely így hangzik, de Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, mármint az apostoltársaira gondol itt, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ez egy teljes mértékben személyes hangvételű ige, ahol Pál önmagával kapcsolatos dolgokat vall meg. Itt a saját életéről beszél. A saját megtapasztalásai. Hogy tekintettek az adott korszakba az életre? Például a bölcsek, akikre mindenki felnézett. Emlékszem rá, már egyszer idéztem azt a ókori bölcs mondást, amely így hangzik. Sírva jössz a világra, körülötted mindenki mosolyog, igyekezz úgy élni, hogy mosolyogva távozz, és körülötted mindenki sír. Ez egy nagyon bölcs gondolat, csak nem Istentől jön, hanem emberi elmének a szüleménye. Igaz, hogy amikor belépünk ebbe a világba, az, hogy a kisgyerek érve születik, az a jel, hogy felsír. És az is igaz, hogy a jelenlevők mosolyra derülnek. Bősnek tűnik az a mondás, hogy igyekezz úgy élni, hogy mosolyogva távozz, és körülötted mindenki sír. De hogy mennyire az egyik az örök Isten szerint való vagy nem, az egy megint más kérdés. Tulajdonképpen ez egy ősi indiai mondás, a közvetlen szerzőjét nem ismerik. És azt tudni kell, hogy az a vallási millió, az teljesen másra épül. Te akkor vagy igazán jó az Istenek előtt, az Istenek tárháza náluk elég gazdag, mindössze fél ezerből áll, hogyha teszed a jót, Azért mondja azt, hogy körülötted mindenki sír. És miért kell ezt tennie az illetőnek? No nem azért, hogy ezen jó cselekedetek által az örök üdvösségbe legyen része, ne. Azért, hogy megszűnjön az az örökös körfogás, amit az újabb formába való újjászületése jelent az embernek, mert az ő meggyőződése szerint úgy folytatjuk az élet, hogy újjászület. Attól függően, hogy mit tették. Rosszakat tették, akkor lesz belőle ez egy patkán. Ki kell ezt mondani a szószoros értelmében, azért van az, hogy nálunk szokás az, hogy a patkányokat előszeretettel etetik a templomok tájékán, már lehet, az egyik ősök áll előtte. És hogyha jó cselekedtél, akkor egy tehén lesz belőle. Azért tekintik a teheneket szent. És igazán számunk, hogy végigvegyem ezt az egészet, ha esetleg valaki nem tudná, az üdvösség az, amikor átkerülsz a nirvánába, azaz a teljes megsemmisülésre. Tehát megszűnik minden formába te életed. Semmivé lesz. A másik dolog, ez nem is megy. Ott lehet bennünk a törekvés, de akkor se biztos, hogy az lesz, ami. Én szolgálati időn kezdetétől fogva is szeretett szolgálat keretén belül mind a mai napig szolgálok idősek felé, és bizony nagyon sok keservekről tudnak beszámolni az idős keresztényekről, az felekezetközi protestáns alkalom, még azt sem mondható, hogy bigott katolikusokról van szó, hogy bizony, hogy megpróbáltak szeretetet adni, de kapni annál kevesebbet kaptak. Tehát lehet, hogy törekszelke arra, de nem biztos, hogy körülötte sírni fognak, vagy éppen értékelni fognak, bár megrejtetés. Inkább nézzük azt, ahogy a zsidó ember látta. Tehát, hogy a zsidó bölcsek látta, és ezt most nem fejből fogom mondani, ezt olvasom, ahogy a zsidó mondja az egyik hokménúnak, tehát a bölcseink közül az egyik bősnek a mondását, nem tudjuk a nevét, de nem ez a lényeg is. Ő a következő képpen fogalmazza meg az emberi ének lényegét. Amikor az ember virágra jön, kis kezét ökölbe szorítja, mintha azt mondaná, lám itt vagyok, hogy birtokba vegyem a világot, és ez nem így van. Hát figyeljétek meg a kisgyermek törekvését, hogy cseperedik. Kérjétek sora. Emlékszem, nálam ez úgy volt, a szüleim emlegették, hogy nem közvetlenül kértem, hanem azt mondtam, hogy nekem valami kéne. Ugye Szabolcsban ezt a kérét használták a kellene helyet. Nekem valami kéne. És hát mondták, hogy fiam, mi kéne? Hát nekem valami kéne, mert magam sem tudtam, de nekem valami kell. Hát ilyenek vagyunk. Birtokba akarjuk venni a világot, és a szabad akaratból következően is meg is tehetjük. De nézzük a folytatást. De amikor a szemem örökre becsukódik, akkor a kezem nyitva marad, mint ha azt mondanám, nézd, atyám, semmi nélkül jöttem a világra, semmi nélkül hagyom is el. Kegyelmetes szóval. Látjuk? Az igazi istenes életet élő emberrel összhangba tudunk kerülni akkor is, ha a hite nem az új szövetség hite, hanem az ószövetség hite. Mert ködös az alap, ki más, az egyik az örök Isten, és az ő lelkének a vezetés. És nem így van, amikor bevégződik ez. Jézus, amikor megkérdezték az övéi, hogy Uram, ki fog akkor üdvözülni? Nem kezdett hosszas fejtegetésbe, legalábbis az evangélium lejegyzése szerint, hanem azt mondotta, ami embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. Én magam is nagyon sokat tusakodtam, hogy mit akarhatott mondani Jézus ezen. Mert az az igazság, ez a lejegyzett egyetlen egy mondat tágteret ad arra, hogy elkezdjünk spekulálni, hogy mit is értheted ezen Jézus. És az én meggyőződésem szerint Jézus ez alatt azt értette, hogy Istennek a kegyelme, gyakorlatban megvalósuló szeretete sokkal nagyobb, mint azt mi gondolnánk. Lehet, hogy nekünk vannak trendjeink, hogy ki üdvözülhet. Itt a trend annak megfelelően, hogy mi az adott egyház gyülekezet gyakorlata, mit kell tenni. meg kell keresztelkedni, bemerítkezni, megtérni, újjászületni, nem akarom folytatni, mindenki tudja ezt a részt. Ez az, ami bevisz bennünket? Nem. Ami bevisz bennünket, az Istennek az a gyakorlati szeretete, amely Jézus úgy val, hozzá nagyon közel áll, ez a dolog, mert szinte sok esetben vádol, hogy én mennyire vagyok nyitott azok felé, az emberek felé, akik emberi vetülő, de mindent érdemelnének tőlem, csak jót ne. Mert milyen a mi Istenünk, a mennyei Atyánk, olyan, aki felhozza napját, jókra és gonoszakra egyaránt. Esőt áll igazaknak és hamisaknak. Ahogy azt Károli fordította. És ebbe a képes beszéddel Jézus nem másról beszél, mint a minden emberre kiterjedő általános isteni gondviselésről. Valóban életünkbe kitől, hogyan jön a jó, nem mástól, mint a mi Istenünktől, és mi által, az ő kegyelme, az ő szeretete által. És valóban ezáltal vagyunk azok, akik vagyunk. És az ő hozzám való kegyelme által tudunk igazán munkálkodni. Mindannyian. Anélkül nem megy. Megy egy darabig, de megbotol. Ami elvezetett arra is, mint Pál, hogy egymaga többet tudott munkálkodni, mint a 12 együttvéve. De azonnal hozzáteti, nem én, hanem az Istennek velem való kegyel. Befejezem, itt szó volt a bizonságról, hát én nem is tudom, de legjobb emlékezetem szerint nem igazán mutatkoztam be, hú, de hosszú lenne magamról beszélni. Az úgynevezett keresztény éveim száma sem ma kezdődtek, voltam egy jó pár helyzetben is helyen, de elmondanák a saját életemből egy példát. Engem annak idején az a bizonyos történelmi nagy egyház a közvetlen gyülekezeti szolgálat területéről átvitt a szeretett szolgálat területére, úgy szerepeltem, mint igehirdető diakónus, tehát bizonyos értelemben a státusz maradt, csak nem egy adott gyülekezet, hanem egy szeretett szolgálati otthon keretén belül végeztem ezt a szolgálatot. Ez egy nagyon kemény terület volt a kommunista érába. Nem akarok erről beszélni, de tekintettel az, hogy egy prominens tanuló voltam, ezért egyedül nekem tették lehetővé azt, hogy választhattam szolgálati helyet. Mármint a szeretett szolgálati keretén. Melyik településre megyek, milyen otthonfajtába, gyerekek közé, idősek közé. És azt mondtam, hogy a Tökségfokon nem is igazán tudom, nem is gondoltam át, nem is ismerem az intézményeket, de talán idősek közé. Nagyon kedvel mennék. És úgy is volt, a gödöllői idősek otthonát, férfi otthont jelölték ki a számomra, az úgynevezett országos diakon. Megérkeztem, az intézmény vezetője fogadott, beszélgettünk, meg kell azt mondanom, hogy milyenkor a motyóddal együtt a kérdés, hogy na ugyan hol lett a szolgálati férőhelyem. Én ezt így fogalmaztam már abban az időben, vagy a szálláshelyem. És aztán mondja nekem az intézmény vezetője, azt mondja, József, kérem, történelmi nagyegyházat, nincs pertú. József, kérem, ettől a falra tudtam volna mászni éveken keresztül, József így, nem akarom mondani a többi jelzőket. Jöjjön, megmutatom a szálláshelyét is. Bevezet az egyik idősebb otthona beli szobába, ahol egy jó pár idős ember volt, elaggottként, és akkor megmutatta, ez a vaságy lesz az ágya, ez az éjjeli szekrénye, és kint a raktába pedig elhelyezi, amit hozott magával. Megállt bennem az ütő. Én egy egykegyerek voltam, akit kiszolgáltak, és nem ehhez voltam szokva, mert hát az az igazság, hogy bizonyos értelemben bár szektapredikátornak tartottak az egyházon felkarolt, sőt arra jelölt ki, hogy teológiai doktorátus szerezzek a szeretet szolgálat témája keretén belül, aztán nem került rá sor, ezt mondjuk hozzá kell tennem, nem csak rajtam áll ez a dolog, és végig prédikáltam ilyen témában a fél országot, ezt hozzá kell tennem, de mindenképpen megállt az ütém. Hát egynek, hát ezek kortyogni fognak, nem fogok tőlük aludni, hát pihennem kell, nekem szolgálnom kell ott reggel, Isten tisztelet volt déve, állít a teste Isten tisztelet. Hát azt kell mondanom, hogy a haragommal lement a nap, de nem tudtam a haragommal elaludni, és akkor gondolkodtam, itt van, itt mondottam, figyelj ide, Józsi, veled végig prédikáltatták a fél országot. Tőle zengtek a templomok, mert elég előteljes hangom volt. Többek között az irgalmas samaritánus példázata alapján tettél bizonyságot, és arra figyelmeztetted a híveket, hogy a szeretett szolgálatnak nem csak egy intézmény falai kell folytatódni, hanem annak ott a helye a gyülekezet területén is. Az egyháznak az igazi krisztusi formája nem más, mint a szolgáló szeretet. És ugyanazt kötöttem a hívek lelkére, mint amit Jézus a kérdezőhöz, hogy eredjen és te is eképpen cselekedj. És akkor te ezt nem tudod fölvállalni? Fölvállaltam. De az volt bennem, hogy másnap az lesz az első dolgom, hogy kimegyek a legközelebbi telefon fülkéhez, hát ez még keményen a 70-es évek közepe táján volt, hát akkor még nem volt mobil, meg hasonló, és telefonálok az országos vezetésnek. Valóban úgy lett volna, hogy teljesítették volna a kérdést, elhelyeztek volna, vagy szolgálati félőhelyet kellett volna adni, belenyugodtam ebbe. És meg kell nektek mondanom, akkor idővel lehetőség lettek volna, maradtam ott között. És azt is meg kell mondanom, hogy most nem azért, hogy kérkedjek vele, nem csak Isten szent igéját szóltam általában naponta háromszor, hanem ugyanúgy részt vettem az idős rászoruló embereknek a testi gondozásába, fürdettem, takarítottam, és sorolhatnám továbbá, menekültem volna, meg kell mondanom, hogy inkább csináltam volna ezeket az úgynevezett szorosan vett gondozói, ápolói feladatokat, bár nem volt igazán szakmai kvalitáson hozzá, hogy így mondjam, mint a másikat. Mert ott a hamisan szólaltál, meg azonnal elepleződtél. Beszélhettem én a szeretetről, hogy szeressük egymást, viseljünk el egymást szeretetbe, meg ami Krisztus Urunk ilyen volt, olyan volt, de azonnal elepleződtem, ahogy viszonyultam azokhoz az embertársaimhoz, akik ott voltak körülöttem. És mi művelte ez bennem? Hát Istennek a szeretete, a kegyelme. És mi művelheti bennünk? Istennek a szeretete, a kegyelme mindannyiunkban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Isten gazdag áldása legyen minnyájunkkal. Az imakérés a 130 Zsoltár igére alapszik, amit felolvasnak. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ellen feledkezés semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, ki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged, ki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal, megismertette az ő utait Mózessel, Izrael fiaival, az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké, nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint, mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő irgalma, kegyem az ütfélük iránt. Milyen távol a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket, amilyen könyörül az Atya a fiakhoz, olyan könyörül az Úr az ütfélük iránt. Mert ő tudja mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az emberek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogy ha által menj rajta a szél, nincs többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökkéval az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaiknak fiain, azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjáról, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, ki teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, az ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldja én lelkem az Urat. Méltó az Úr, hogy áldjuk. Hogy Dienes Józsi lelkipásztor testvérét beszélt az egyedül a kegyelemből, ez az egyetlen esélyünk. Nekem lejátszódott az, amikor gyermek voltam, és hát sok rosszat tettem. Sokszor menekülnem is kellett, hogy föl is kellett szarnom a fára, hogy megúszom az ütlegelést. És akkor azt láttam, hogy mégis apukámtól, hogy lehajol, és azt mondja, fiam, miért tetted ezt? És valahogy utána azt mondja, hogy nem bántalak, nem kell félni. És ha a szüleink meg tudnak bocsátani, amikor a gyermekként elkövetünk rosszat, mennyivel inkább a mi kegyelmes atyánk. Mert még szülőnek nem fáj ez, amikor a gyermekét meg kell vernie, de csak azért, ha mégis megteszi, hogy megmentse az ő lelkét. De legszülesebben megbocsát. Nekem is én is ezt tapartam sokszor, mégis a megbocsátás apukám részéről. Isten ez a kegyelemmel ajándékozott meg bennünket Jézus Krisztus által. Isten szeret, és ezt a szeretet akarja megadni nekünk is, hogy találkozzunk ezzel a kegyelemmel, hogy mi is ezzel a kegyelemben éljünk, és kegyelmet tudjunk adni azoknak, akik talán fájdalmat okoznak, bánatot szereznek nekünk, rosszat tesznek. Mi is legyünk a kegyelem hordozói ebben a világban. Drága mennyatyám, mennyatyánk, köszönöm, hogy Isten megajándékozott engem és minket, a körülöttem élőket a kegyelemmel és a megbékélés ajándékával. Köszönjük, hogy te szeretet kiöntötted érettünk, hogy mi is meg tudjunk békülni másokkal. Ez a kegyelem, ez a szeretet ilyen a mi szívünkben is. Kérünk, kérlek, bocsásd meg, hogy bár meg akarom osztani a kegyelmi ajándékát tenéked másokkal, de nem teszem eléggé gyakran. Pedig te ezt szeretnéd. Kérünk, bocsásd meg, hogy amikor újra és újra elvesztem az önbecsülésemet saját belsőmből, illetve saját erőmből próbálom meg újra megszerezni azt. Pedig nem ez a válasz. Segíts, ó kegyelmes Istenünk és Atyánk, hogy minden egyes nap visszajöjjön, visszajöjjünk te hozzád, és egyedül a te kegyelmedben bízunk. Legyen előttünk, és tapasztaljuk meg a te kegyelmedet, hogy ezt tudjuk másoknak is adni, Mert ezt nem tudják megtalálni az emberek, hogy te milyen Isten vagy. Mi is ezt mutatjuk meg, ahogyan te, Urunk Jézus, megmutattad számunkra az Istennek drága és szent kegyelmet. Könyörgünk azokért, akik különféle munkahelyeken dolgoznak, és saját eredményeikre alapozva próbálják meg felépíteni az önbecsülésüket. Vezérigazgatók, hírességek és sok mások. Hogy ne az legyen, ne az önbecsülés, hanem te neked a megbecsülése, tudjon ott állni előttük, és neked tudjanak hálát adni. Könyörgünk azokért, akik védelemre és kegyelemre és törődésre szorulnak, de csak az elutasítást, magányt kapnak, menekültek, nehéz családi körülmények között élő gyerekek, sok mások. Kapják meg a tőled jövő szeretetet és tőlünk jövő szeretetet. Hogy megláthassák, hogy te, Urunk, Jézus Krisztus, szerető és megbocsátó Isten vagy. Könyörgünk a háborús helyzetekben, vezető pozícióban levőkért, hogy megbékélésre törekedjenek. Kérünk, Urunk, add a békességet az emberek szívébe, főleg ott, ahol háborúság van. Megtapasztalassák a te békességedet. Köszönjük néked. Valakinek van a szívében, imádkozunk együtt.
Valóban áldott vagy te, örökkévaló Istenünk, mindenható Úrunk, Jézus a Krisztus által. Mert többek között nem fizetsz a mi álmokságaink szerint, nem bűneink szerint bánsz mi velünk. Köszönjük te néked mindazt a jót, amit életünk során a te szent kezedből alászál erre a küldi terepre, amely nem másról, mint a te kegyelmedről, gyakorlatba testet öltött szeretetedről, gondviselésedről beszél. Könyörgünk hozzád azokért az embertársainkért, akik bármilyen értelemben szükséget szenvednek. Legyen az testi erőnlétnek a hiánya, lelki kín vagy szellemi gyűjtelem. Köszönjük, könyörgünk te hozzád az árvákért, az özvegyekért, a nincs terenekért, a jövevényekért, minden rászoruló emberért. Kérünk téged, hogy úgy munkálkodj a tieidnek a körébe, hogy felismerjék, hogy az a feladatunk, hogy a te kinyújtott karodként részt tudjunk vállalni az ilyen emberek, az ilyen embertársaknak a megsegítését. Köszönjük te néked, hogy erre kész tesz, erre buzdítasz bennünket, és ebben segítesz még. Amen.
Amen.
Hálás köszönöm, Uram, hogy nem érdemeink szerint fizetsz nekünk, hanem kegyelemből. Köszönjük azt, hogy megtapasztalhatjuk nap, mint nap azt, hogy a bennünk élő erő, ami te vagy, aki te vagy, azt tud igazából jóba vezetni bennünket. Köszönjük azokat az ajándékokat, amelyeket adtál, köszönjük a Szent Igét, köszönjük mindaz, amit nap, mint nap megtapasztalhatunk. Könyörgünk áldásodért, könyörgünk azért, hogy azzal a szemlélettel élhessünk ebben a világban, amely rá jelentünk. Amen.
Amen. Én és mindnyájan hálásak vagyunk, Istenünk, te néked azért, hogy olyan embereket állítottál, és olyan emberekre emlékezhetünk meg, hanem akik elhozták a reformációt. Akik nem olyanok akartak lenni, mint a többi ember, hanem olyanok, akik többet akartak tenni. És köszönjük, hogy ma is én emberekre van szükséged, akik többet akarnak tenni. Ebben a világban szükség van ma is reformátorokra, akik mást hoznak. Egy újat, egy tüzet, hogy a kereszténység ma is élő legyen és ható, sőt, ebben az országban is több és buzgóbb emberek legyenek, és láthassák a te szeretetet.
Kedves testvérek, köszönjük Dienes József testvérünk szolgálatát, Isten gazdagon áldja meg mindazt, amit hallhattunk ma, hogy hívjam fel a figyelmeteket arra, hogy holnap este, szintén 7 órakor gyűlnénk össze az éjféli kiáltás misszió központjában a Palóc utca 2 szám alatt. Arra kér Dienes testvér, hogy mondjam el, hogy ők is szeretett vendégség keretén belül fogadnának mindannyiunkat, akik elmegyünk a holnap esti szolgálatra. Most ebben az évben, hála Istennek, minden este más szolgál, így holnap este Perjési István, a Pestlőrinci Agapé gyülekezet lelkipásztora lesz a szolgáló, a házigazdánk pedig Dienes József testvér lesz, tehát holnap este 7 órakor nem itt lennénk, hanem a Palóc utca 2 szám alatt az éjféli kiáltás misszió gyülekezeti termében. Befejezésül még énekeljük el a 123-as számú éneket. Így kezdődik ez az éjféli kiáltás misszió énekes könyvében a 9-es számú ének. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki hittel, ó, kérni taníts, indíts fel szívemet, buzduljon fel, neked gyűjteni lelkeket, kérni taníts. Amíg megkeressük az éneket, addig azért hagy hirdessem, hogyha Isten éltet bennünket, akkor a hét így alakulna, ahogyan említettem, holnap este az éjféli kiáltás misszió gyülekezetnél lennénk, csütörtökön este, innentől kezdve 6 óra a kezdési időpont a baptista imaházba, itt a kispesti baptista imaházba, a Kisfaludi utcában. Gyűlnénk össze, Pintér Imre, a Magyar Pünkösdi Egyház alelnöke fogja az igét hirdetni. Pénteken a délpesti Golgota gyülekezetbe fogunk menni, az Üllői út 206/B épület első lépcsőházba. Szombaton a Pünkösdi Teológiai Főiskolára megynénk, és vasárnap a záró alkalom pedig ismételten itt lenne. A csütörtök, péntek és szombati alkalmak este 6 órakor kezdődnek, és a záró alkalom pedig, amely szintén szeretett vendégséggel zárul, az este 7 órakor lesz. Reméljük, hogy kinek eszébe jut, hogy nem mindig egyforma időpontban kell mennünk, de holnap este még a szokás szerint 7 óra, úgyhogy ezt a legkönnyebb megtanulni. Akkor befejezésül a 123. hármas éneket énekeljük el az utolsó versszak előtt. Hagyj kérjük meg Csávás Imre testvérünket, hogy az áldást mondja el, ezt pedig állva záró énekként fogjuk majd énekelni. Tehát a 123-as ének első, második, harmadik versszakát énekeljük, és az utolsó versszak előtt az áldást kérjük tőled.
Thank you. Köszönöm, hogy megtaláltad.